Domsics Ignác történész, akadémikus, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetés felvételről hallják. Még egy kérdésem volna a szabályok átalakításáról. Akkor sincs több lehetősége egy hozzánk hasonló méretű államnak a szabályok újraírásában, ha a nagyok is éppen mostan írják át a szabályaikat, mert hogy a válság mindent megmozgatott.
De azt gondolom, hogy kérésre is és kérés nélkül is érdemes elmondani mindenkinek a saját véleményét, és utána döntést hoznak. És akinek a döntés nem felel meg, az levonhatja ebből a konzekvenciát, hogy megpróbál-e ehhez a helyzethez alkalmazkodni, vagy pedig kilép a dologból.
A monarchia története, a mi történetünk az mutat valami megoldást a nagyon eltérő kultúrák egymás mellett élésükből adódó problémák megoldására, amivel most leginkább Németország küzd?
Hát az a helyzet, hogy a monarchián belül is voltak muzulmánok, vagy muszlimok, hogyha erre gondolunk, mert Németországban ugye a fő problémát a muszlim vallású törökök okozzák, akik nem integrálódnak olyan módon a német társadalomba, mint ahogyan az föltételezhető volt. Tehát mondjuk ilyesmi a monarchián belül is volt, de azért ez egy elhanyagolható, a 50 milliós lakosságból maximum 1 millió volt muszlim Boszniában, illetve a Balkánon. A többség keresztény volt. A választóvonal inkább azon belül húzódott, hogy a nyugati típusú kereszténységnek valamilyen változatát képviselte, latina ABC-t használt, vagy pedig a keleti ortodox kereszténységhez tartozott, és mondjuk a görög ABC-t használta. Vagy a cirill ABC-t. Ez egy markáns különbség volt, de áthidalhatóbb annál, mint amikor egy keresztény kultúrába betesznek egy muszlim közösséget. Franciaországban is vannak ennek jelei. Na most ez a multietnikus együttélés pozitív példákat is teremtett. Tehát a Svájcot már említettük, amely erre egy példa. De említhetjük az Egyesült Államokat is, ahol tényleg nagyon sokféle népcsoport él együtt, még a bőr színében is elkülönülve, most már nem csak feketék, afroamerikaiak, latinók, hanem most már latinók és ázsiaiak is, tehát nagyon sokféle él, ahol a közös nyelv és a bizonyos mértéki közös kultúra alatt nagyon különböző szubkultúrák tudnak élni. Tulajdonképpen anélkül, hogy ezek nagyon markáns konfliktusokhoz vezetnének. Voltak valamikor, ezen túl vannak. Megoldották valahogyan. Németország most néz szembe azzal a helyzettel, hogy a gazdaságilag ott szükségesnek tartott és nagyon fontos funkciókat ellátó vendégmunkássereg, az hogy tud a német társadalomba beilleszkedni? Át akarja venni a vallást, nem akarja átvenni, meg akarja tanulni a nyelvet, részben meg akarja, de szokásaihoz ugyanakkor ragaszkodik. Tehát, hogy ezt a németek hogy oldják meg, az a jövőnek a kérdése, hogyha most, én ezt nem tudom megmondani, hogy elképzelhető egy olyan pilléresedés, hogy ez a vendégmunkásság, ami valamikor vendégmunkásként érkezett oda, de azóta letelepedett, pilléresedik. Tehát Svájchoz hasonlóan Németországon belül egy másfajta kultúrát hoz létre, és akkor a két kultúrának az együttéléséről lehet szó. Ez az egyik opció. A másik opció, amit például az észak-afrikaiaknál lehet látni Franciaországban, az elég gyors asszimiláció. Sokkal gyorsabb, azt hiszem, mint például a török vendégmunkásoknál, az én tapasztalataim szerint. És hát akkor az egész Kelet-Európában itt van a cigányok és a nem cigányoknak az együttélésének a probléma, mert hasonló természetű. Tehát nagyon sok változata van ennek a kulturális, etnikai különbözőségnek, és azt hiszem, hogy nincs rá egységes recept, hanem mindenkinek magának kell kiküzdeni a receptet és a megoldásnak a lehetőségét. Nekünk magyaroknak, ha a múltunkból tanulnánk, vagy tanulni akarnánk, akkor tulajdonképpen találhatnánk ilyen recepteket például a cigány-nem cigány együttéléssel kapcsolatban, hogy miféle integrációs modellek meg egyebek képzelhetők el.
Miért nem akarunk tanulni, ha nem akarunk tanulni a múltunkból?
Hát nagyon nehéz, mert ugye arról beszéltünk, hogy a 19. századi vezető elitből csak nagyon kevesen voltak képesek egy olyan fajta lehetőségre is készülni, hogy a nemzetiségi csoportok majd modernizálódnak, kulturálódnak, és akkor egy ponton nem csak autonómiát követelnek, hanem szeparatisták lesznek. Most a cigányság esetében is, mert a cigányság mondjuk a Kárpát-medencében ugyanúgy néhány száz évvel később érkezett ide, mint ahogy mi is a Kárpát-medencében a franciákhoz képest, vagy a gallokhoz képest, ugye néhány száz évvel később érkeztünk. És ez a mai napig hatóan kulturális különbségeket okoz. Tehát ezek a regionális különbségek, Kelet-Európa, Közép-Európa, Nyugat-Európa, ezeknek történelmi gyökerei vannak, ezeket a évszázadok alatt nem bírtuk átugrani. A cigányságnál is arról van szó, alapvetően szerintem, hogy 1-200 évvel későbben érkezett, 19. század végén még nagy részük nomadizált, vagy jelentős részük nomadizált, amikor a magyarok már évszázadok óta egy letelepedett kultúrában éltek. Amíg ez a más kultúrában élő népességet rászoktatják a többségi előbbjáró népnek a kulturális szokásaira, ne anélkül, hogy a saját identitásukat felszámolnák, az időt vesz igénybe, és mindenféle technikákat. Tehát azt akarom mondani, hogy a 19. században sem látták előre ezt a nemzetiségeknél, és ma is nagyon nehéz a politikai elitnek azt belátnia, hogy a cigányság akármit fognak csinálni, polgárosodni fog, modernizálódni fog, és partnerként kell tekinteni, és minél inkább partnerként tekintünk rá, és a fölemelkedéseket segítjük, annál inkább számíthatunk az együttműködésre, és minél kevésbé, annál inkább okozhat ez súlyos konfliktusokat cigány és többségi nemzet együttélésében.
Ha ebben nem tanultunk, akkor miért nem tanultunk olyan könnyebben kezelhető kérdésekben, mint a saját diktatúráink története?
Na, ezt most nem teljesen értem a kérdést, tehát, hogy mit kellett volna tanulni ebből?
A németek például sokat tanultak belőle, őket szokták hivatkozni, hogy milyen jól földolgozták Hitler történetét, a fasizmus történetét, és mintha nyugvópontra jutottak volna. Mi meg még mindig nem.
Hát itt a német és a magyar történelem alapvetően különbözik. Abból a szempontból különbözik, hogy 1945 után Németországban egy demokratikus államrendet hoztak létre, és a demokratikus államrend és a demokratikus etosz azóta is a német társadalomnak a egyik legfontosabb jellemzője. És ez egy, hát 45-től mostanáig több mint 50 év telt el. Magyarországon egy rövid átmeneti időszaktól eltekintve, egy néhány hónapos átmeneti időszaktól eltekintve, ahogy mondta, diktatúrában éltünk a rendszerváltásig, amely diktatúrában számos kérdést tabusítottak, és nem beszéltek ki, vagy nem lehetett kibeszélni. 20 év eltelt, és az érdekes az, hogy azóta sok kibeszélés zajlott, és hát nem mondhatjuk azt, hogy a történetírás, vagy akár a sajtó, a médiák ne foglalkoztak volna, akár a Kádár rendszernek a történetével, akár a Horthy rendszernek a történetével. Amit elvárható a történetírástól, én azt gondolom, hogy ezt lényegében véve teljesítette. A probléma szerintem nem ez. A probléma az, hogy a kölcsönösen adott és kapott sebek következtében, amelyek a 20. századot végig kísérték már a századfordulótól, de különösen a tanácsköztársaságtól kezdődően, 15-20 évenként egyik társadalmi csoport nagy pofonokat adott a másiknak, és ebbe időnként az egyik bele is halt, vagy annak nagy része 1944-ben holokausztra gondolok. Utána a kommunista diktatúra, akkor 56 utána megtorlások. Tehát folyamatosan olyan sérelmek érik a különböző csoportokat, hogy itt különböző, de legalábbis 2-3 nagy csoporttudat alakult ki, és ennek a csoporttudatnak a múltképe, a nemzeti problematikához való viszony, a nemzeti múlthoz való viszony diametrálisan különböző. Most mondok egy példát csak. Sok példát lehetne mondani, de mondok egy példát. Ugye a magyar lakosság többsége számára a 38 és a 41 közötti terület visszacsatolások örömteli pillanatok voltak, és aki járt a Székelyföldön és beszélt öreg székely parasztokkal, akkor tudja, hogy számukra most is ez egy milyen boldogságforrás, mégis milyen boldog pillanat. De gondoljunk bele most annak az Észak-Erdélyben élő zsidóknak a sorsába, akiket a magyar katonai parancsnokok ugyanarról a terület, Gyergyószent Miklósról máshonnan megsarcoltak, internáltak, sőt áttettek a határon. Majd következtek a zsidó törvények, és következett a holokauszt. Tehát egészen másfajta élmény világa van az egyiknek a másiknak, vagy holokauszt túlélők. Nyilvánvaló, hogy az ő élményanyaguk az a fajta brutalitás és kegyetlenség, amivel szembesültek a deportálások során, és azt követően a munkaszolgálatban vagy a koncentrációs táborokba, és számukra 45 az felszabadulás volt. Ugyanez a többség jelentős része számára, nem zsidó többség jelentős része számára, akinek az apja, a gyereke, a testvére a keleti fronton harcolt, esett el, sebesült meg, vagy lett hadifogoly, és aki végig szenvedte a szovjet hadseregnek az erőszakoskodásait, Annak egy megint egy más élménye van erről az egész dologról. Most ezt a két élményvilágot összehozni és a kohéziót közt erősíteni nagyon nehéz. Tehát itt én szerintem nem arról van szó, hogy a történetírás ne tárt volna föl erről nagyon sok releváns dolgot, hanem arról van szó, hogy az egyéni emlékezők, akik még itt vannak közöttünk, a saját szubjektív élményeiket abszolutizálják, és ezeknek a elfogadását várják el a másiktól. És ez nem megy. Ez nem működik.
Az sem megy, hogy legalább azt elfogadni, hogy különböző élményeik lehetnek arról a korszakról, akár ellentétesek is, és legalább ebben megállapodni, és innen valahogy tovább menni, vagy olyan mélyesebb.
Igen, hát biztos, hogy a alapvető dolog kell, hogy legyen az, hogy erről párbeszéd folyjon, mégpedig empatikus párbeszéd. Mondok olyan példát is, hogy például a holokauszttal kapcsolatban a magyar társadalomnak közel fele 40%-a úgy gondolja, hogy túl van hangsúlyozva, hogy ez nem nagy tragédia, és hogy a zsidók a felelősek érte. Nyilvánvalóan ezen változtatni lenne szükséges, vagy változtatni kellene. Ugyanakkor más oldalról a zsidók részéről, zsidó származásúak, vagy zsidóként azonosítottak részéről is elhangzanak olyan nyilatkozatok, amelyeket a többségi társadalom utasít vissza, hogy miért nem a kommunizmus bűneiről beszélünk, miért nem erről beszélünk. Tehát azt gondolom, hogy az első lépés nyilvánvalóan a kibeszélés kell, hogy legyen, és a felelősségnek a vállalása azért, ami történt a magyar történelemben. A múltat be kell vallani, valóban ezt gondolom. De ugyanakkor hozzáteszem azt is, hogy az emlékezetnek a túlhajszolása nem biztos, hogy az egyedüli gyógyszer, vagy hogy a minden esetben a célra vezető gyógyszer. Most mondok két példát a magánéletből, ami szerintem a társadalmi életre is lehet, hogy vonatkoztatható valamilyen mértékben. Triviális a példa, mondjuk vegyünk egy házas párt, ahol az egyik fél megcsalja a másikat, de ugyanakkor mind a kettő ráébredve, hogy mi történt, azt a párkapcsolatot folytatni akarja. Vajon mi a jó megoldás, hogyha a bűntudatot erősítik a félrelépett félben, hogyha megbocsátanak neki? Vagy egy másik, szeretteink közül meghal valaki. Akkor az-e a jó megoldás és a múltnak a földolgozása, vagy az ehhez való viszony, hogyha belemerülünk a gyászba, vagy pedig az, hogyha időnként kimegyünk a sírhoz, meglocsoljuk a virágokat, és évente egyszer gyertyát gyűjtünk a tiszteletére, de egyébként élünk, és az életnek megpróbálunk örülni is. Ezzel azt akarom mondani, és ennek is nagyon nagy irodalma van, hogy az emlékezés és a felejtés milyen arányban kell, hogy komplementer komponensként egy történelmi tudatot kiegészítsen. Biztos, hogy ebben a beszélgetésben nem fogunk tudni receptet adni arra, hogy ezt a megrendült és sérült magyar nemzeti tudatot hogyan lehetne rendbe tenni, és biztos, hogy ez egy nagyon hosszú feladat. Én csak azt akarom mondani ezzel kapcsolatban, hogy itt nem annyira arról van szó, hogy a történetírás ne tette volna meg azt, amit meg tudott volna tenni, különösképpen az elmúlt 20 éve. Gondolja meg, hogyha előtte tabusítva is voltak, nem csak a holokauszt, a Trianon is tabusítva volt, meg a holokauszt is, de az elmúlt 20 évben a legkutatottabb téma a Trianonnal összefüggő magyar kisebbségek ügye, nemzetiségi politika, illetve a holokauszt és a holokauszthoz vezető út. Tehát itt rengeteg könyv van, amiből meríteni, amiből tanulni lehet. A probléma, mondom, azt gondolom az, hogy itt a történetírásnak az eredményei gyakran konfliktusba kerülnek az egyéni emlékezetnek a szubjektivizmusával.
Lehetséges, hogy meg kell várnunk, amíg meghalnak azok, akik hazajöttek a frontról vagy a koncentrációs táborból, és majd mi megegyezünk bárkivel, akinek nincsen saját élményünk. Nem kell arra gondolnunk, hogy az én családtagomat ölték meg, mert úgy nehéz beszélgetni.
Valószínű, hogy a sebeknek a begyógyulásában az időtényező ez egy fontos dolog. Valószínűleg, hogy 1848-49 kataklizmáira, vagy akár az első világháborúra most már nem tudnak, nincsenek olyan élők, akik azt megélték volna, és arra vissza tudnának emlékezni. A magyar kisebbségek ügye, a bécsi döntések, holokauszt, ezek viszont itt élnek velünk, mint ahogy 56 is itt él, tehát 56-nál ugyanezt látjuk. Nem lehet azt mondani, hogy a 56-os intézet és más intézetek, egyetemi oktatók 56-ról ne tárták volna föl azt, amit föl lehet tárni. Mindent föltártak. 56-ról mindent tudunk. tudásunk. Nem hisz, tehát extenzíve irtózatos a tudásunk. Mégis látjuk azt, hogy az értelmezésben hogyan egymástól tudnak feszülni különböző szociális, kulturális csoportoknak a véleményformálói, éppen azért, mert a saját egyéni élményeiket abszolutizálják. Ez emberileg teljes mértékben érthető, de éppen abban különbözik az egyéni emlékezet a történetírónak a tevékenységétől, hogy az egyéni emlékező a dolog természetéből adódóan szubjektív, és az egyéni élményeket túlhangsúlyozza, a történész pedig megpróbál több egyéni, vagy a lehető legtöbb egyéni szubjektív emléket fölmutatni, és ezeket valahogyan közös nevezőre hozni.
És a végén a történész mondhatja azt valamiről, hogy ez abszolút bűn volt?
Hát nézd, az ítélkezés és a történetírónak a viszonya, ez egy problematikus dolog, és ezt nem mindenki egyformán fogja föl. Tehát létezik a történetírásnak olyan fajta típusa, amely az erkölcsi ítélkezést feladatának tartja. És létezik olyan, amely nem az erkölcsi ítélkezést, hanem az eseményeknek a föltárását és értelmezését tartja feladatának. Természetesen vannak olyan a jó érzésbe, humanitásba ütköző dolgok, amelyeket minden ember, vagy minden jó érzésű ember bűnnek tart. Tehát nincs olyan történész, aki a fehér terrort, vagy a vörös terrort, vagy a zsidó ellenes törvényeket, vagy az 56 utáni megtorlásokat helyeselni. Tehát ezt mindenki magában elítéli. De mégis azt látjuk, hogy a különböző szociokulturális csoportoknak a képviselői az egyiket kicsit jobb hangsúlyozzák, a másikat kevésbé hangsúlyozzák, és a történész ott válik el ettől, hogy egyforma mércével mér. Tehát a fehér terrornál sem mondja azt, hogy az a Gentry Szoltateszka csinálta, hanem meg azt mondja, ezt a Prónai csinálta, ezt meg a Héjas csinálta. De nem vonok belőle le egy általános következtetést arra, hogy ezt a magyar Gentry csinálta amblok. Ugyanígy a vörös terrornál, aminek tudjuk, hogy a irányítója Samueli Tibor és Korvin Otto mindkettő zsidószármazású fiatal értelmiségi volt, de ő nem mond azt, hogy azt a zsidóság csinálta, ez a vörös terror adott esetben zsidó embereket is ugyanolyan negatív módon érintett, mint nem zsidó embereket. Tehát az általános, miközben hallani jeleket, tehát az általánosítástól, a túlzó általánosítástól óvakodni kell.
Milyen esélyei vannak egy Magyarország méretű nemzetnek az angol száz amerikai kulturális túlsúlyban megmaradni, mint kulturális nemzet?
Én azt gondolom, hogy optimista vagyok. Tehát én nem vagyok ebben az ügyben pessimista. Megmondom, hogy miért. Tehát én megtanultam, és tulajdonképpen felnőttként, vagy fiatal felnőttként tanultam meg angolul is, meg németül is, franciául korábban, meg oroszul valamennyire, és nem gondolom attól, hogy ezeket a nyelveket megtanultam, hogy időnként nézek idegen nyelvű tévécsatornákat, hogy a világba tanítottam itt-ott nem magyar nyelven. Nem hiszem, hogy én ettől a magyar kultúrához való kötődésemet elvesztettem volna, éppen ellenkezőleg. Azt gondolom, hogy erősödött a magyar kultúrához való kötődésem, és hát azt nem lehet kiírteni az emberből, hogy az anyanyelvén tanulta meg a magyar történelmet, a magyar irodalmat. És addig, amíg magyar irodalmat és magyar történet magyarul tanítanak Magyarországon, addig ez a magyar kultúra meg fog maradni. Természetesen ahogy demokratizálódik a kulturális javakhoz való hozzáférés, és az elitoktatást fölváltja a tömegoktatás, nyilvánvalóan ez a kultúra sekélyesedik. És nyilvánvalóan az, hogy a tévéből mi jön, újságokból mi jön, az nagyon befolyásolni tudja az embereket. De éppen itt van a felelősségünk, hogy hát a Music TV az angolul fogja mondani, ott angolul fognak énekelni, nyilvánvalóan, és a CNN-en angolul fognak beszélni. De a magyar, az embereknek a többség azért nem a CNN-t nézi, hanem a magyar tévécsatornákat nézi, és a magyar tévécsatornák felelőssége irtózatosan nagyabba. Írtózatosan nagyabba azok is, akik irányítják ezeket a csatornákat, hogy milyen műsorokat sugároznak. Én azt gondolom, hogy a kulturális műsorok aránya messze menően növelhető lenne, és a bóvinak és az olcsó szórakoztató műsoroknak az aránya pedig csökkenthető. Én tudom, hogy a nézők, ugye, vagy miért történik ez, és miért csinálják ezt. Ez egy üzlet. De ennek ellenére például az Egyesült Államokban volt egy PBS, ami egy Public Broadcasting Corporation, hogyha feloldjuk a rövidítést, amely folyamatosan mindenféle olcsó műfajtól eltekintve egy tájékoztatást adott és kulturálódott. A franciáknak van a kulturális csatornájuk, azt hiszem a TV5, vagy nem is emlékszem rá, hogy milyen neve, TV5 azt hiszem. Tele csatornájuk, ahol szintén meg kell nézni, hogy néz ki annak a műsora. nyelvi mondatokat magyaráznak reggel, mindig 5 percben, minden reggel egy nyelvész elmagyaráz egy érdekes nyelvi konstrukciót. Minden reggel könyveket ismertetnek benne egy irodalomtörténész vagy egy könyves, hogy most ezt a könyvről beszél 2 vagy ha 5 percet, arról beszél könyv. És az egész műsor struktúrát meg kell. Tehát Magyarországnak hány tévécsatornája van? Hát miért nem képes egy magyar tévécsatorna kulturális, igényes kulturális tévécsatornává válni? Azt nem merem mondani, hogy legyen History Channel, mert ez szakmai sovinizmus lenne, de a történelem mellett másfajta kultúrának más részét is beletenni. Ez irtózatosan sokat segítene például abban, hogy a globalizált világban a magyar fiatalok a magyar kultúrához úgy viszonyuljanak, ahogy azt szeretnénk.
Még egy utolsó kérdés, egy nagyon rövid időnk van. Lehet valamilyen módszerrel többet megtudni István királyról? Előbb bukkanhat még valami?
Hát nem nagyon hiszem, nem nagyon hiszem. A helyzet az ugye, hogy az írásbeliség kezdete volt mondjuk Magyarországon. Néhány törvényen, az intelmeken, rövid szövegeken kívül, amit tudunk, azok főleg utólagos szövegek, amelyekben már mindig benne van az utókornak a perspektívája és az értelmezése is. Tehát nem hiszem, hogy itt nem tartom valószínűnek, hogy...
De se egy kép. Se semmi. Hát, képes egy ábrázat.
Nem lehet kizárni, hogy találnak egy olyan régészeti, lesz egy olyan régészeti föltárás, amiből előkerül valami, amiről többet fogunk megtudni annál, például, hogy hogyan nézett ki Szent István, ugye, mert a pillanatnyilag a legautentikusabbnak tűnő a koronázási palásnak a elhalványuló kontúrjai az, amit mutat, amit fényévnyi távolság választ el a 19. századi romantikus nagyszakállas ábrázolásoktól és attól a koronától, ami akkor még nem is létezett. Tehát ilyen értelemben mondjuk a történelmi valóság és a történelmi képzet vagy a tudat az elválik. Magyarázgatni lehet, mint ahogy eddig is magyarázgattuk a helyzettől függően Szent Istvánnak a tettét. Volt, amikor azt hangsúlyoztuk, hogy a függetlenséget, az állami volt, amikor a keresztény Európához való csatlakozást, a kommunista történetírás a modernizátort emelte ki. És mindez igaz, hanem a helyzetünkből adódóan néha ezt, néha azt hangsúlyozzuk, úgyhogy az is egy külön szakma lehet, hogy egy dolog az, hogy mi csinált Szent István, és a kettő, hogy ezt az évszázadok folyamán hogyan interpretálták, hogyan lett belőle szent, hogyan lett augusztus 20-a, mert augusztus 20-ának is története van, azt a középkorban egyáltalán nem így kezelték, sőt, még a későbbi időszakban sem, mint ahogy ma kezeljük. Ez elég modern fejlemény, hogy augusztus 20-a ilyen értelemben egyházi és legfontosabb állami ünnepünk lett.
Romsics Ignác, köszönöm szépen.
Én is köszönöm.